Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, háladással állunk meg most előtted, háladásjátszal, hogy adtad e mai vasárnapot is, a nyugalom napját. És köszönjük, hogy összegyűlhettünk, és köszönjük, hogy nem csak mint felebarát a felebaráttal találkozhatunk, hiszen tőled kapott ígéretünk van, hogy a téged kereső között te ott vagy jelen lelked által. Most is ezért könyörgünk, ezért imádkozunk, miközben újból és újból megköszönjük néked ajándékaidat, az erőt, amivel megáldottál bennünket, a mögöttünk lévő napoknak munkáját, az, hogy szabad a igédre figyelhetünk újra, és hogy reménységgel tekinthetünk előre, hiszen tudjuk, hogy akik téged szeretnek, hozzád ragaszkodnak, azoknak minden anyavuk lesz. Most is így könyörgünk, légy itt közöttünk, áld meg néhány percet, és szabad igéd végezz el bennünk azt, amit emberi erő, emberi gondolat el nem végezhet. Így kérünk, légy itt közöttünk, egy szült fiúnak érdeméért. Amen. Istennek igéjét olvasom, a Lukács írása szerinti evangélium 9. rész, 28. és következő verseiből. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva, Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündökölt. És íme két férfi fehér ruhában öltözve beszélt vele, Mózes és Illés, aki dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelyek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom, amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a mennyből, a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reálhallgassatok. És amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit a látottakról. Kedves testvéreim, egészen-egészen érdekes bibliai történetet hallunk, amit ugye az evangélista lejegyzett, noha arról szól a néhány mondat, ugye, hogy ez sokáig mindegy titokba tartották a tanítványok, ezt a különleges élethelyzetet, jelenséget. Ugye arról van szó, hogy Jézus maga mellé veszi Pétert, János, Jakabot, a legismertebb, és nyilván számára nagyon kedves tanítványokat, és ugye mennek imádkozni arra bizonyos hegyre. És ott a hegyen történik mindez. Ugye itt a Szentírásban vannak ezek a bizonyos kis perikópa címek, hogy Jézus megdicsülése. Tehát, hogy ennek ők tanúi legyenek, mert mit jelent a megdicsülés? Az, hogy dicsőíteni, ezt annyiszor halljuk, így vagy úgy dicsőít az ember az Úristen, manapság különösen is divat, vagy szokás, kórusok, dicsőítő kórusok, hogy teszik ezt, de itt Jézus megdicsőléséről van szó,
amiről talán annyit mondhatunk, nem más ez, mint hogy a tanítványok meglátják azt, aki az Úristen számára kedves. Mert végülis megdicsőülni nyilván ennyit jelent elsősorban, hogy az Úristen előtt kedves az az élet, mint egy nyilvánvalóvá teszi, hogy igen, ez az ő akarata, az ő gondolata, illetve aki ezt megcselekszi. Egy néhány egészen furcsa dolog történik itt. Egyrészt világosan, egyértelműen látják a tanítványok azokat az illetőket, akik számukra is valamennyi hithű zsidónak, vagy zsidó számára legkedvesebb volt. Másrészt meg arról olvasunk, hogy felhő, homály, nem értik, nem tudják, mit beszélnek. Nagyon érdekes, tényleg bekövetkezik az, ami valami hihetetlen nagy dolog az ő számukra. Az igazság az, hogy azért mégiscsak az Ószövetségnek a két legismertebb életével találkozhatnak. Hát nyilván, hogy Mózes nagyon-nagyon nagy ember volt. Egyszerűen nem pusztán úgy, mint a választott nép embere, meg vezetője, hanem minden tekintetben, tehát kétségtelen, hogy aki elmondhatja, hogy ő látta Mózest, az azért igen boldog ember lehetett, de ugyanilyen volt Illés is. Hiszen annyi különleges dolog fűződött az ő nevéhez, ismerjük a csodáit, amiben ugye az egyszerű embernek az életre keltésétől kezdve a haláláig, az ő vagy eltávozásáig, elragadtatásáig, tehát minden valami csodálatos, és amire úgy vágyik igazából az ember, hiszen hány és hány emberrel találkozunk, aki mondja, hogy ó, bárcsak úgy járnék, mint Illés, hogy elragadtatnék. No, gondoljunk arra, hogy igen, ott van közöttük ez a két igen-igen nagy név, akiről egyébként meg voltak győződni az Úristennek különleges kedvesei. És ez az érdekessége, ahogy itt megnyilvánulnak a tanítványok. Péter mit mond? És a társai? Mester, jó nekünk itt lennünk. Építsünk egy sátrat, hajlékot. Ilyen tekintetben érdekes ez a dolog, hogy igen, amikor egy ilyen különleges élethelyzetben vannak, amikor tényleg rendkívüli emberekkel, életekkel találkoznak, amikor úgy érzik, hogy no, most úgy helyén van az életünk, konzerváljuk már ezt a helyzetet, maradjunk ilyen helyzetben. Hányszor és hányszor gondolkodik így az ember? Azon a jó, hogyha ilyen helyzetben, ilyen állapotban, ilyen hangulatban, ilyen egészségi állapotban, vagy éppen ilyen gazdasági helyzetben maradhatnék. Hozzátartozik az életünkhöz, a gondolkodásunkhoz. És még egyszer hangsúlyozom, itt azért a hitnek a két mégiscsak legnevesebb emberéről van szó. És ekkor hangzik el a isteni hang. Ott van Krisztus, ugye, ez az én szeretett fia, akit kiválasztottam. Ráhallgassatok. Az evangélista azt jegyzi le, hogy amikor megszólal Péter, hogy Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, nem tudta, mit beszél. És alig, hogy ez kitámad, elhangzik, ugye jön az a bizonyos felhő, beárnyékolja őket. És vég az egész látomásnak, vagy élménynek, vagy jelenségnek. és megszólal az a mennyei szózat. Ember, ott van az, akire hallgatnotok kell. És igazából mindannyiunknak és a gyülekezetek valamennyi tagjának mégiscsak ugyanúgy szól ez a hang, mint ahogy egykor ott szólt. Miközben az életünkben különféle események vannak, van, amit rendkívül élvezünk, van, aminek nagyon örülünk, boldogok vagyunk, nyilván nagyon sokféle dolgot, úgymond ura az ember, vagy szeretne elkerülni. De mégiscsak azok a számunkra fontos és jelentős dolgok, amire azt mondjuk, hogy na, ez volna jó, ha ez így maradna, ha ilyen helyzetben lennénk. És aztán szól az a bizonyos hang. Arra figyeljetek, akit én kiválasztottam, és ráhallgassatok. És ma, amikor mint egy ház látogatók érkeztünk a gyülekezetbe, és bele-bele pillantunk a gyülekezetnek az életébe, ami számunkra is mégiscsak az a legfontosabb és az a legnagyobb öröm, amikor erről tudunk beszámolni, hogy a gyülekezetnek hány és hány olyan pillanata van, amikor világosan tudja, hogy van ugyan emberi gondolkodás, bölcsesség, jótetszés és ilyesmi helyzet, élethelyzet, de tesszük azt, ami Krisztusnak kedves, és ő előtte kedves, vagy amit ő bízott ránk. Hihetetlen sok szokás tartozott az egyház látogatáshoz. Annyiféle dologgal találkozunk, amikor úgy emberek megpróbálja a ember, vagy a gyülekezet, vagy a lelkipásztor, vagy megpróbáljuk mutatni, hogy igen, vagyunk, élünk. És hogy talán még nem is akárkik vagyunk, ez is ott van bennünk. De mégis az a legnagyobb dolog, amikor az derül ki a gyülekezet életéből, és az egyes embernek az életéből, hogy ő hozzá szól a hang, ő meghallja az Úristen szavát, igéjét, és megtalálja mindazt, amit neki meg kell cselekedni. Annyiszor halljuk az egyháznak, a gyülekezetnek a adott esetben dicséretét, amikor jön egy politikai választás, változás, vagy ilyesmi események, akkor különösen halljuk, milyen fontos az egyház, a gyülekezet szerepe. Ilyenkor mondja az ember úgy szép csendesen, igen, hát ha a Krisztus akaratát cselekedjük, akkor tényleg fontos is a helyén vagyunk a dolgoknak. No, Szászlónak is egy a vége. Ma is csak ennyit tudunk mondani, hogy igen, egykor, mert azért akárhogy vesszük, hát mégiscsak Péter is, János is, Jakab is azért nagyon neves emberek lettek a kereszténység, neves emberi, illetve a tanítványi kör. Ők is ezt kapták az Úristentől, és mi is ma is ezt kapjuk. Ott van előttünk az, akinek hallanunk kell a szavát, vagy adott esetben követésre hívja az övéjét. Hát örülök neki, hogy így lehetünk most itt. Mi is. És tényleg csak ennyit mondhatunk. És ebben buzdíthatjuk a gyülekezetet. Annyi mindent félre tehetünk, ott hagyhatunk. A mi dolgunk csak ez az egy. Akin megnyugodott az Úristennek jó tetszése, megdicsőítette, az legyen számunkra, akit követünk, akinek halljuk a hangját, vagy hallgatni szeretnénk, már csak azért is, hogy az Úr dicsősége rajtunk is megnyugodjon, mert azért az kétségtelen, hogy itt vagyunk a múlandóba, de hát az örökkévalót csak úgy nyerheti, érheti el az ember, ha ebben a múlandóban tényleg hallja Krisztusi szót, és aszerint él cselekszik. Hát ez legyen a célja ebben az esztendőben is. Ennek a gyülekezetnek is, és személy szerint testvéreinknek. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ma is összegyűlhetünk, mint néped, mint választottaid, akiket megszólítottál, akiknek feladatot, munkát adtál, túl a mindennapok gondviselő szeretetén. Köszönjük mindezt, és ma is azért könyörgünk, és azért imádkozunk, lehessünk méltóak te hozzád. Lehessünk méltóak az elhivatásunkhoz. Ma is azért könyörgünk, és azért imádkozunk, hogy tudjunk különbséget tenni. Emberi szó, emberi gondolat. A te szavad és a te gondolatod között. Egykor a tanítványok oly jól érezték abban a közösségben magukat. Mondhatjuk örömmel, hogy mi is jól érezhetjük magunkat az általad megszólítottak között. De ma is azért kérünk, azért imádkozunk, hogy te szólj, te figyelmeztess, hogy nem pusztán jó érzésekről és érzésekről van szó, nekünk cselekednünk, munkálkodnunk kell. Ehhez kérjük a hitet, az erőt és a reménységet. Kérünk, így áld meg bennünket, így lehessünk a tiéd. Kérünk, hallgass meg bennünket egyszülött fiadnak érdeméért. Amen. Mi atyánk, ki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Kedves testvérek, igei köszöntésünket a Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele első részének néhány igéjéből választottam. Hálát adok azért érettetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Mert ő benne meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról szóló bizonyságtétel megerősödött bennetek. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre. Az egyházlátogatók mindig elsősorban az egyház megye elnökségének a köszöntését hozzák a gyülekezetbe, így mi is ezzel kezdjük. Szőnyi Tamás Esperes úr és Csernogorszki Ferenc gondnok úr küldöttei vagyunk, és az ő köszöntését hozzuk. Ezen kívül szoktuk úgy folytatni, hogy hozzuk a saját gyülekezetünk köszöntését is, ami Balajti nagytiszteleti úrnál teljesen helyén való, ő a felsővárosi gyülekezet lelkésze, és a gyülekezet köszöntését hozza. Tőlem viszont furcsa lenne, hogyha én a tetenvári gyülekezet tagjaként köszönteném a deszkatemplomi gyülekezetet. De hát ez most egy ilyen furcsa helyzet, ami szokatlan talán, van ennek egy bizonyos szépsége és érdekessége is számomra, megtiszteltetés volt, hogy most Isten tiszteleten először ülhettem itt a Mózes padban, Mózes székben. Viszont ha belegondolunk abba, hogy a egyház látogatás intézménye hogy változott talán az apostoli idők óta, hiszen apostolok is már visszatértek, néha személyesen, néha csak a leveleikkel azokhoz a gyülekezetekhez, amit ők alapítottak, és aztán a ősegyházban is már a 4. századtól intézményesült az egyház látogatás, akkor talán érthető lesz, hogy azért nem annyira furcsa ez a mostani szituáció. Arra gondoltam eredetileg, hogy egy történeti áttekintést adok az egyházlátogatás fejlődéséről, de aztán, hogy készültem erre, úgy véltem mégis, hogy egyszerűbb lesz, hogyha én 3 különböző korban keletkezett egyházi törvényből, amit még kánonnak mondtak hajdanán, idézem az egyházlátogatás meghatározását, hogy az adott korban mit is, milyen feladatot róttak az egyházlátogatókra. A legrégebbi ilyen meghatározás a 17. századi egyház törvényünkből való, kicsit hosszabb, az összes többi rövidebb lesz, ez egy kicsit barokkos szövegezés, de így is érdekes. A hűséges látogatást, vagyis a vizitációt minden évben szorgalmasan meg kell tartani és végrehajtani, hogy megvizsgáltassék, miképpen végzi az egyházban mindenik rend a maga tisztét, s mint viseli magát, hogy így a tiszta tudomány és ártatlan élet erősbödjék, az engedetlenek és hivatásuknak meg nem felelő pedig megjavítassanak, jó életre térítessenek, s hogy a rendben, hogy a rendetlen szabadosság által a sok gonoszságra ablak ne nyittassék, Istennek haragja fel ne gerjesztessék, és ítélete az egyházra ne vonassék. A látogatás pedig majd a zsinat kövesse, hogy a látogatók az észlelt és feljegyzett hibákat előterjesszék, és a botrányt okozó vétekben találtattak, a gyűlés előtt egyházi ítélet szerint szigorúan megbüntessenek, hogy egyebek is megfélemjenek. És itt van még ezen belül egy hivatkozás a Timóteushoz írott 1. levél 5. rész 20. versére, amit el is olvasok. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Hát ez volt a 17. század. 19. századi meghatározása következő. Az egyházlátogatás célja az igazi tant megerősíteni, az eretnekségeket eltávolítani, a jó erkölcsöket ápolni, a rosszakat megjavítani, a népet intésekkel álhatatosságra buzdítani, a hívek javát szolgálni. A 20. század talán első fele a következő. Az egyházlátogatás, más néven kanonika vizitáció, az egyházkormányzás eszköze annak ellenőrzésére, hogy a gyülekezetekben törvényes rend szerint folyik-e az élet. Pont. Tehát tetszenek látni a fejlődést, hogy az első meghatározáson ott azért a megjavításon és a megbüntetésen volt a hangsúly, még a másodikban is hangsúly került, sokkal kisebb mértékben ugyanem említésre került legalábbis a jó rend ellenőrzése és a jó úton való tartása egy gyülekezetnek, míg a legutolsó meghatározás szerint már egy szelíd ellenőrzésről van csak szó, és hogyha a 21. századi gyakorlatot vizsgáljuk, akkor már ez az ellenőrzés is bizony nagyon jelképessé vált, a jelentőségét is elveszítette, hiszen ma már az információ áramlás nem úgy történik, hogy küldöttek érkeznek, és megnézik a dokumentumokat, az anyakönyveket, a jegyzőkönyveket, számadásokat, elbeszélgetnek a lelkésszel, meghallgatják a presbitérium beszámolóit, elbeszélgetnek a presbitériummal, hiszen mindez sokkal gyorsabban és kényelmesebben történik elektronikus úton, úgyhogy ami egy gyülekezetben történt, az másnap egész biztosan az esperes úr tudni fogja, anélkül, hogy küldöttet menesztett volna ide. Mindazonáltal mégse fölösleges az egyház látogatása, felől meg vagyok győződve, mert olyan személyes találkozásokra ad alkalmat, ami semmi más nem pótolhat. Amikor közel 6 évvel ezelőtt elkezdődött ez a mostani ciklusunk, és engem ez a megtiszteltetésért, hogy egyházmegyei világi főjegyzővé választottak, akkor őszintén szólva azt hittem, hogy nekem majd sokféle más feladatom is lesz, hiszen ez egyszerűbb fogalmazásban a egyházmegyei gondnok helyettest jelenti, és hát majd a gondnok az különféle feladatokat ad nekem, helyettesítés és más ilyesmit. Hát erre nem igen került sor, talán egyszer igen, annak ugyan nem nagyon örültem, de ez nem szabadon választott program. Viszont a legnagyobb élményt most az utolsó évét töltjük már ennek, és az utolsó egyházlátogatási ciklust. Még egy egyházlátogatásunk lesz hátra ebben a tavaszi időszakban, március 20-ig kell teljesíteni a Csabai kapuban. Csabai kapuba megyünk. Tehát ez volt számomra a legkedvesebb és a legtanúságosabb része ennek a feladathordozásnak. A 6 év alatt megszámoltam, 29 egyházközségbe jutottunk el, és közösen mindig a főjegyzőtársammal, ami nekem külön is hasznos volt, mert hogyha van valaki az egyházmegyébe, aki nagyon sok információ birtokában van, az ő. Nem csak koránál fogva, hanem nagytiszteletű úr szinte végig olyan pozíciókban volt, elég, ha csak azt említem, hogy püspöki titkárként is.
Csicskás.
De mindig ott volt, ahol az események történtek, vagy ahová beérkeztek az információk, és hát neki a memóriája is jó, és ő meg is jegyzett sok mindent. Ennek nem mindenki örül, ez kétségtelen, de engem olyan információ tömeggel látott el, minden alkalommal együtt mentünk, és még abban a luxusban volt részem, hogy ő vitt mindig autójával. Ezúttal is ezt nagyon köszönöm, és hálás vagyok érte. Hogy mire odaértünk, akkora már én is elég sok mindent megtudtam arról a gyülekezetről. Erre szükség is volt, mert azért egy-egy ilyen látogatásnál, ha az ember naívan oda megy, akkor azért nem mindig derül ki minden olyan dolog, ami jó, hogyha kiderüljön. Viszont ezek a gyülekezetek eléggé sokfélék voltak. Most ebből nem csináltam statisztikát, de legalább egy harmadik olyan kis gyülekezet volt, amelyikről én azt gondoltam, hogy a létéért küzdő gyülekezet, fogyatkozó gyülekezetek, előregedő gyülekezetek, és napi gondokkal, pénzügyi gondokkal viaskodó gyülekezetek voltak, és bizony jó volt látni, hogy ilyen körülmények között is mindenütt van egy olyan mag. Néha ez csak néhány ember, akinek a lelkesedése, odaadása, az magával vitte a többieket is, tehát hogy még mindig élnek. És hogyha valóban logikus elkövetkezendőkre néznénk csak, akkor nagyon pesszimistának kellene lennünk egy gyülekezetek jövőjét illetően, de azért hisszük azt, hogy Jézus Krisztus az ura az egyházunknak is, és minden gyülekezetnek is, és hogyha valóban ráhagyatkoznak, akkor ő valamilyen megoldást és kiutat fog adni ezeknek a gyülekezeteknek is. Amikor ilyen helyeken kellett szólnom, el kellett mondani, hogy hát én majdnem a másik végletet képviselő gyülekezetből jöttem, ahol egyik legnagyobb gyülekezete vagyunk a egyházmegyének még kerületi vonatkozásban, és eléggé jól állunk. szám szerint legalábbis. Ennek ellenére nekünk is van problémánk bőven, és gyakran ezek a problémák ugyancsak anyagi jellegű problémák. Noha nem arról van szó, hogy a mindennapi betevőt kellene a lelkész számára előteremteni, hanem hogy egy ilyen nagy gyülekezet, nagy apparátussal dolgozik, sok alkalmazottal dolgozik, és hát bizony belefuthatunk mi is olyan szituációkba. Örülök, hogy sáfársági volt gondnokunk, és mostani bizottságvezetőnk is bólogat, és nagyon egyetért ezzel a dologgal, hogy bizony ezért nekünk is van, és volt anyagi problémánk is bőven, csak hálát adhatunk mi is az Úristennek, hogy ebből mindig ki tudtunk keveredni, és úgy állhatunk most itt, hogy talán egy ilyen nyomasztó helyzetben nem vagyunk. Most nekem tulajdonképpen értékelnem kellene a egyházközség múlt évi munkáját, de hát azt hiszem, ez furcsa lenne, hogy a saját munkánkat értékeljük. Noha tudom, hogy van erre példa, talán még az egyházon belül is időnként, és a világban meg különösen előfordul, hogy olyan bizottságokat küldenek ki, akiknek a tagjai vagy a vezetőire esett árnyék, és azt kell megvizsgálniuk, hogy hibások-e ők, és általában arra megállapításra jutnak, hogy nem. Tehát én nem akarok erre kitérni. Egy dologra azért hagy említsem meg, ami mindenképpen meghatározó volt a gyülekezetünk elmúlt néhány évében. A személyi változások kapcsán természetes az, hogy a gyülekezet összetételében vagy a tagjaiban is egy változás végbe ment, tehát voltak, akik elmentek, aztán jönnek mindig újak is, és az elmenőkkel kapcsolatban gondolkoztam én azon, hogy az Úristen ebben is megsegített bennünket, abban a vonatkozásban is, hogy a bevételeink mégsem csökkentek. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldala viszont az, és ez is legalább ennyire pozitív, hogy azok, akik tőlünk elmentek, találkoztam mostani egyházlátogatásunk során is ilyen családdal, ez is beszélgettünk, olyan gyülekezethez kerültek, mert nem egy helyre mentek, több miskolci gyülekezetbe oszlottak szét, ahol nagyon nagy szükség volt az ő munkájukra. Ott, amikor oda kerül egy olyan hithű család, aki szívén viseli most már annak az egyházközségnek a sorsát, az nagyon-nagyon lendít azon az egyházközségen, és azt mondtam én is nekik, hogy lehet, hogy az Úristen épp azért akarta ezt, mert ott nagyobb szükség volt az ő munkájukra, mint itt nálunk. Tehát nem negatívumként értékelem én ezt a dolgot. Mondhatom azt, hogy sajnálatos, de nem feltétlenül negatívum, hogy ilyen dolgok történnek nálunk. És hála Istennek nem érzem azt, hogy a mi munkánk emiatt megzakkant volna, vagy éppen visszaesett volna. Gondolkozom, hogy mit mondjak még el, anélkül, hogy hosszúra se nyújtsam az én beszédemet, máskor se szoktunk. Ez összeszokott páros vagyunk ilyen szempontból is, mert természetes, hogy a nagy tiszteletű úr végzi mindenütt az igei szolgálatot, a szószéki szolgálatot, és rám jut a presbiteri gyűlés vezetése. Azt viszont megtanultuk, és az ő javaslata volt ez, és nagyon igazat adok neki, hogy tulajdonképpen a presbiteri gyűlés, amikor egy külön órát szánnak rá, az esetek nagy többségében eléggé formális dolog, hiszen a jegyzőkönyvek ki vannak töltve előre, annak az adatait meg szoktuk nézni. A gyülekezet, a presbitérium eleve ismeri az adatokat, tehát hogy most egy óráig ott beszélgessünk olyan dolgokról, amit mind a ketten tudunk, annak nem sok értelme van, ezért szoktuk ezt a, ha lehet ezt a megoldást választani az Isten tisztelet után néhány percbe, és ez nagyon fontos, hogy ne legyen hosszabb, mint az ige hirdetés. De én is szólhatok a gyülekezethez. Azzal fejezem be, hogy itt is hálát adhatunk az elmúlt évért, az elmúlt évi munkáért, és köszönetet mondhatunk azoknak, akik erejükön felül vállaltak feladatot a gyülekezet életéből, nem csak anyagi értelemben, hanem idejüket, munkájukat is odaszánva, és az előttünk lévő évre pedig az Isten áldását kérjük mind a gyülekezetre, a presbitériumra és a nagy tiszteletűre és családjára is.